szalézi ösztöndíját az idén ő kapta. De most nem erről fogunk igazán beszélni, hanem róla, aki 11 éve itt szolgál.
Ez azért nagyon furcsa helyzet, mert eddig én szoktalak kérdezni téged.
Hát van, mikor a hóért akasztják. Nos, álmok, ideák vannak bennünk. Mik voltak a te ideáid, álmaid abban az időszakban, mikor ide kerültél? Vagy mik voltak még korábban?
Én mindig szerettem volna újságíróként tevékenykedni. Ezt egészen kicsi koromtól kezdve tudom, ezért jelentkeztem egyrészt az ELTE irodalom tudományi szakára, és ezt követően pedig újságírói képzésre, és valamiért én mindig vonzódtam a rádió felé, tehát én nagyon sokat hallgattam egyetemista koromban, vagy középiskolás koromban is a szobámban a Kossuth rádiót, és mindig lenyűgözött az, amit ők ott csinálnak. Tehát valamiért én ezt szerettem, és amikor újságírónak jelentkeztem, akkor is tudtam, hogy én rádiózni szeretnék, és valahogy ez ilyen isteni beavatkozás volt az én életemben, hogy az első munkahelyem ez valóban egy rádió lehetett, és nevezetesen a Mária Rádió, tehát ez egy álom volt, ami megvalósult.
Ember tervez, Isten végez, még akkor is, hogyha nem a terveink szerint megy, de itt valami a terveid szerint történt. A Mojzs Zolit szólítottam meg, hogy te nem tudsz valakit, aki nekem körülbelül egy ilyen forma ember lenne. Emlékszel, hogy a Mojzs Zoli meghívott ide?
10 évvel ezelőtt, igen. Én egy vizsgai időszakon voltam túl, tehát az államvizsgám után voltam, és akkor a Mojzs Zoltán, aki egyébként néhány évvel fölöttem járt általános iskolába Vácon, és ugye hát ez egy kisváros, ott mindenki ismer mindenkit. Vele együtt egyébként én nagyon sok mindent csináltam. Együtt szerkesztettük például a Váci Polgár című újságot, tehát ott együtt jelentek meg írásaink, és az Zoli mindig nagyon szépen foglalkozott velem. És egyszer csak fölhívott egy délelőtt folyamán a vonalas számunkon, és akkor mondta nekem, hogy én azonnal hívjam föl Osvai Pétert ezen és ezen a telefonszámon, és jelentkezzek nála, hogy szeretnék a Mária Rádióban dolgozni, mert hogy ma volt ott forgatni, és veled Tamás készített egy interjút, és hogy munkatársat kerestek. Az bennem él az a néhány perc, amikor ezt megbeszéltük, és akkor mondta, hogy de gyorsan. És akkor másfél óra múlva visszahívott, hogy telefonáltál már, és mondtam, hogy nem, még nem telefonáltam, és akkor újra mondta, hogy azt mondtam, hogy gyorsan. És akkor utána már telefonáltam, igen.
És az első benyomásra a rádióban is emlékszel?
Emlékszem, de nem biztos, hogy az pozitív. Azt lehet, hogy most nem mondanám el a hallgatóknak. Igen, a Szabadság téren volt a szerkesztőség, Károly atyával és Osvai Péterrel találkoztam, és hát érdekes állásinterjú volt.
A 11 év szolgálat soha nincs szenvedés nélkül, így ilyen hosszú idő. Mi volt a legnehezebb?
Szerintem a nők nagy részénél úgy működik, hogy minden nap van több száz traumájuk, amit akkor a legnehezebbként élnek meg. Hát ugye, ahol valami jó dolog születik, ott előbb-utóbb mindig megjelenik a gonosz, tehát az irigy, a féltékeny, a rossz akaró emberek, azt azért nem rejtjük véka alá, hogy hát a Mária Rádióval kapcsolatosan is vannak olyanok, akikben az indulat, ez megjelenik. Az mindig nagyon rossz, amikor az ember ezekkel az indulatokkal találkozik, ezeket nagyon nehezen viselem, és ez amióta a Mária Rádió van, ez azóta így van. De ezeket szerintem az ember nem tudja feldolgozni. Tehát ezek mindig fájnak. Ez rossz. Illetve az nagyon rossz volt, amikor megtudtuk, hogy a budapesti frekvenciánkat elveszítjük. Az azt követő időszak már nem, hiszen úgy éreztünk pozitív megmozdulásokat, de az a pár nap, amikor úgy nem tudtuk, hogy mi is lesz biztosan, az egy nagyon-nagyon rossz dolog volt, mert úgy éreztem, hogy az életem egyharmada a Mária Rádió szolgálatában telt, és hogy mi van akkor, hogy ez fölöslegesen telt ott. Az egy nagyon rossz időszak volt.
Igen, én is éreztem olyan időt, amikor a Mária Rádióban az érzésem szerint megjelent az ördög, de el tudtuk zavarni. Ugye nincsen öröm szenvedés nélkül, de ugyanakkor mindenben ott van a jó is.
Igen.
Mi az örömöd itt?
Az embereknek a szeretete, amit nap mint nap megtapasztalok. Tehát, hogy nyilván ezen keresztül a Jóisten szeretete is tükröződik, de egy kézzelfogható formában mégiscsak az emberek által valósul meg nagyon sokszor. Most például az nagyon jól esett a mai napon, hogy az egyik önkéntesünk, aki 10 éve ide jár minden hétfőn imádkozni, hozott 100 liliumot. Tehát ezeknek az ember úgy örül, és ezeknek, tehát a szeretet megnyilvánulásainak nagyon szoktam örülni.
Mária nevét viseli a rádió, és ez a kétségtelenül rajta van a te kezed, nyoma, munkád a Magyarországi Mária Rádión. A tied is, tehát ez sok-sok emberé, természetesen, de nem, ugyanakkor a saját munkánkat nem becsülhetjük le. Szóval Mária sokat bízott rád. Volt-e találkozásod Máriával valaha?
Volt, egészen kicsi koromban, amikor, de ezt már lehet, hogy említettem itt a rádióban is, hogy a nagyszüleim vidéken éltek Nógrád megyében, és ott mindig titkokat cseréltek így az idős nénik, és a nagymamám is mindig titkokat cserélt, és annyira titok volt a titok, hogy nekem sosem mutatta meg. Tehát én láttam, hogy ez egy papír. De csak később jöttem rá, hogy ez egy szentkép, és hogy ami rajta van, az a rózsafűzérnek az egyik titka. De tényleg hát felnőtt voltam már, több mint 20 éves, amikor ezzel így szembesültem, hogy az a titokcsere, ami ott történt, ez volt. Ugye egy gyerek ezt másként éli meg, tehát én úgy néztem a nagymamámra, mint aki egy óriási nagy titok hordozója, ő elrejti ezt a kötényébe, és azért a titokért imádkozik. Én azt hittem, hogy ott a faluban történik valami titok. Na mindegy, de azt tudtam, hogy a szűzanyához köze van ennek a titokrendszernek, és ezért a szűzanya is egy ilyen misztikus alakként élt bennem, akivel hát nyilván szoktam néha így beszélgetni, így esténként a alvás előtt, kiskoromban, és akkor azt úgy mindig éreztem, hogy ő nagyon közel van hozzám, és akkor vannak ilyen képzeteim, aztán persze, hogy ez így volt-e vagy sem, az már egy másik kérdés, inkább az érzés az, ami fontos, hogy amikor mondjuk elaludtam úgy, és a szűzanyával beszélgettem az elalvás előtt, akkor úgy valaki, mint hogy megsimogatott volna. Tehát, hogy de gondolom, ezek az ember belső lelki kivetülései, de én ezeket mondjuk ilyen találkozásként éltem meg.
Ez is a nagyszüleidhez kötődik. Nézsáról úgy beszélsz sokszor, mint hogyha az lenne a szülőfalud.
A világ legjobb helye.
Világos. Azt látom, hogyha a Nézsa és a rádió összefüggései valahogy egymáshoz érnek, akkor mindig egy fellobogás van Nézsa kapcsán. Mit hozol a nagyszüleittől? És mit hozol Nézsáról?
A nagyszüleimtől kitartást, munkaszeretetet, munkabírást, egyszerűséget, a másokon való segítésnek a szándékát, illetve azt, hogy próbáljunk meg, bármi is történik az életben, emberként szembenézni azzal, tehát hogy az emberségét mindig őrizze meg az ember, bármi is történik vele az életében.
És Nézsáról?
A természetnek, az illatokat, az erdőt, a földet, a szőlőt, ezeket, amik itt Budapesten egyébként nagyon hiányoznak, és a szüleim mindig fel is róják nekem, mert a nagyszüleim házát ők nem adták el, hanem szépen felújították, és még most is áll, hogy milyen keveset megyünk ki, és ez egy hiánya az én életemnek, hogy egyszer nem jutok oda, pedig szeretnék sokat ott elidőzni.
Amikor a szalézi díjról, a püspökika díjáról értesültél, egy valódi válságot éltél át.
Megijedtem nagyon.
De megtaláltad azt a megoldást, ami legjobban illik mindahhoz, amit most mondtál, hogy mit hoztál a nagyszüleitől, és mit hoztál a faluból.
De abban a hallgatók is benne vannak. Tehát, hogyha a felajánlásra gondolsz, akkor én azt a hallgatóinktól tanultam meg, hogyha az ember kap egy kis ajándékot, amire éppen nincs akkora szüksége, vagy nincs annyira szüksége, azt merje továbbadni. Tehát a Mária Rádió is ebből él napról napra, hogy olyan emberek, akiknek van valamiük, felajánlják, teljesen mindegy, hogy az idő, energia vagy pénz, azt felajánlja a Mária Rádiónak.
Igen, de ez egy nagyon szép gesztus, nagyon szép cselekedet. Ez egy karaktert mutat. és ráadásul az, hogy még ki is kötöd, hogy ez további jót hozzon. Ne a rádió használja fel, hanem hogy egy nehéz helyzetben levő édesanya, aki esetleg gyereket vár, annak a megsegítésére fordítsuk. Én csak itt tényként megalapítom, hogy a nagyszüleid nevelése az ebben jelent meg, ahogy ezt a válságot, mert válságként megélve ezt a kitüntetést, megérdemlem-e, mérén kapom, szeretnek-e engem, ismernek-e engem, szóval ilyen válságokon egy ilyen jó megoldást találsz. Egyébként magabiztosnak, erősnek tűnsz. Az vagy?
Nem, egyáltalán nem. Tehát határozott vagyok, de ez csak azért van szerintem, mert itt a Mária Rádióban hát nyilván itt több száz önkéntes megfordul minden héten, és hát hogyha nem vagyok határozott, akkor a fejemre nőnek. És ezt a határozottságot, ezt itt szedtem össze, tehát én egy ilyen félős kislány vagyok más helyen, tehát azért úgy itt, itt magabiztosabb vagyok, és határozottabb, mert ez egy megszokott tér már az életemben, és egyébként meg nem tudna működni a rádió, hogyha ez a határozottság, ez nem lenne benne a munkafolyamatokban.
Fiatal felnőttként egy megrendítő próbán mentél át.
Többen is.
Hát akkor vegyük sorra, hogyha meg akarod ezeket nevezni, és mik ennek a hatásai, vagy ezek milyen hatást gyakorolnak ma rád?
Hát az egyik ilyen próba, abban szerintem most élek, arról mondjuk nem nagyon beszélnék, de mondjuk, hogyha egy 35 éves nő, akinek nincs gyereke, felajánl egy ajándékot olyannak, aki van, akkor az biztos egy állandó gondból vagy bánatból is ered, nem csak a jó lelkűségből, ez az egyik része. A másik pedig egyetemista koromban volt egy olyan betegségem, amiről nem tudta senki, hogy annak milyen kifutása lesz. Hát ennek a nyomait a lelkemben őrzöm. Tehát, hogyha az ember egyszer átmegy egy ilyenen, akkor hiába van itt jelenleg éppen és egészségesen, azért mindig ott van, hogy de mi van, ha mégsem. És itt a rádióban egy kicsit így élesebb ez a helyzet, mert nagyon sok beteg embert látok, vagy nagyon sok beteg emberrel kerül a kapcsolatban, és akkor ez úgy mindig végig fut újra és újra az emberen, hogy én is voltam ilyen helyzetben, és végül is lehetek bármikor. Nyilván ezt nem tudja az, aki nem élte át. Aki átélt, az tudja, hogy miről beszél.
Tudsz-e boldog lenni?
Anya mindig azt mondja, hogy a boldogság az belülről fakad. Tehát az egy olyan állapot, ami belőlünk jön, és ezt nem a helyzetek meg a szituációk hozzák, hanem az embernek a belső gondolkodásmódja, vagy a belső egyensúlya. Azon szoktam gondolkodni, hogy neki ez sikerül néha egyébként, de úgy jól hangzik, de biztos sikerül neki, mert már ügyesebb meg tapasztaltabb ebben, mint én. Nekem nem biztos, hogy mindig sikerül, de szoktam boldog lenni, igen, amikor valami olyan dolgot megcsinálunk, általában többen, soha nem egyedül, hanem többen, ami jó kedvet, vagy egy értéket.
Egy példát, adoz. Hogy értsük.
Hát egy példa, például én nagyon szeretem a mariatonokat. Azok mindig hoznak egy kis eufóriát és boldogságot, és ott nem az, hogy egész nap élőadásban van az ember, hiszen az megterhelő és elég nehéz, hanem a közösséggel való együtt gondolkodás, vagy együtt lélegzés, hogyha ezt a rádió kapcsán lehet ezt a fogalmat használni. Tehát az, hogy több ezer ember odaáll egy ügy mögé, és néhány óra leforgás alatt annak eredménye van. És ez egy öröm. Tehát azt együtt csináljuk, nem kis dolog, hiszen az egyik oldalról egy állandó koncentrációt, a másik oldalról pedig felajánlást igényel, és azt, hogy sok ember ebben együtt elér valamit, az nekem szokott örömet okozni.
Az embernek van egy álma, ideája, víziója előre nézve, akkor az egy kicsit életet befolyásoló. Ha valaki érdeklődik a média iránt és lép, akkor a Mária Rádiót, Mária Rádióját csinálhatja. Ha egy kicsit előre nézel most, 10 év múlva, mi van Verával?
Hát most jó helyen mondom. Hát én el tudom képzelni az életem itt a Mária Rádióban. Tehát én azt nagyon megszerettem, és mindenkinek azt szoktam mondani, hogy hát ez így hozzánőtt az én életemhez. Tehát elengedni valamit, amit az ember 10 éve nap mint nap csinál, meg azokat az embereket elengedni, akiket 10 éve napról napra ismer, együtt dolgozik velük, az egy nagyon nehéz dolog. Tehát én nem gondolom, hogy az én életemből a Mária Rádiónak bármikor ki kellene esnie, vagy ki tudna esni úgy, hogy én ne csonkuljak meg. Az, hogy mondjuk 10 év múlva a Mária Rádióval való kapcsolatom, az milyen formában fog működni, azt nem tudom. De
túl a Mária Rádión 10 év múlva?
Túl a Mária Rádióm. Uh-huh. Hát nem szeretnék sokkal többet, mint ami most van. Egy picivel nagyobb családot azt szeretnék. De így mondjuk ilyen anyagi vagy tárgyi dolgokban nem sokkal nagyobbat.
És a doktori tanulmányait hogyan illeszkednek ebbe?
Az hobbi. Tehát amikor
játék.
Az játék, mert tehát mondjuk 7 év után ugye a Mária Rádióban azt éreztem, hogy ez nagyon jó, hogy az egyházban történő híreket ismeri az ember, meg az egyházban élő személyeket ismeri az ember, de ki kellene menni egy olyan világba is, ahol ami szellemi kaland vagy kihívás. És akkor ezért kezdtem el én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a doktori iskolát. Amit ott persze nem így néznek, mert ott úgy kezelnek engem, mint hogyha az lenne életem első és legfontosabb feladat, ami érthető. De próbálom mindig azt jelezni, hogy ez nekem egy kikapcsolódás.
Ha az embernek aktív élete ilyen 40-45 év van, mert ugye mondjuk 20-nál kezdődik.
Akkor már elkéstem.
Nem így gondolom, hanem azt az aktív életnek a negyedét, azt ideadtad a Mária Rádiónak. A Máriának adtad. Te mit kaptál ettől a 10 évtől? Megérte emberi szemmel? Megérte lelki szemmel?
Hát ezen sokszor elgondolkodom, amikor nehezebb napjaim vannak, hogy én nagyon el tudok fáradni. Tehát nagyon nagy lelkesedéssel bele tudok állni dolgokba, mindenre igent tudok mondani, tehát nem tudom felmérni néha, hogy mi az, amit elbírok, és mi az, amit nem. És nagyon ki tudok merülni, és amikor kimerülök, akkor iszonyú rossz kedvű vagyok, és nagyon nyűgös, és nagyon fáradt. Olyankor néha így megszólal bennem a kis ördög, hogy megéri-e ez, mit adott nekem a Mária Rádió. De aztán, amikor így kipihenem magam, akkor persze látom ennek minden pozitívumát, tehát a barátokat, a kapcsolatokat, a hallgatók szeretetét, a Jóistennek a vezetését napról napra, tehát hogy fogja a kezünket, és visz minket is ezen a szolgálaton keresztül tovább. Tehát a hit élet is nyilván mélyül, a gondolkodásmód alakul, és azt látom, hogy ennél tartalmasabb, vagy értelmesebb munka, vagy szolgálat nem létezik az ember életében. Tehát nincs más, mire lehetne ezt lecserélni, vagy mit lehetne más csinálni. Most majd mehetek a bármelyik ilyen, nem tudom, nagyvállalathoz, marketingesnek, de van értelme eladni mondjuk egy mosóport? Hát nem nagyon. Tehát, hogy ezeket azért úgy látom, persze.
Amit itt teszünk, az hogyan értelmezhető abban, hogy mikor kisgyerekek vagyunk, nagyon sokan, akkor azt gondoljuk, hogy valami olyat kell csinálnunk, hogy jobbá legyen a világ körülöttünk. Ezt te megéled itt?
Hogy olyat csinálok, amitől jobb a világ. Uh-huh. Ezt abszolút megélem. És ezt senki sem érti. Tehát nekem a családomon belül is vannak olyanok, akik nem értik, hogy én mit csinálok itt a Mária Rádióban, amikor mondjuk az édesapám vállalkozásában is dolgozhatnék, és sokkal több pénzt kereshetnék. Mondjuk most éppen nem ezeket az időket élik a vállalkozások, de akár ez is előfordulhatna. Tehát ilyen fanatikusként is egy kicsit bolondnak néznek az emberek, és pont a napokban beszélgettem valakivel, hogy ugye a doktori témám az Vizsgi András drámájához kapcsolódik, és ott mindig a nőket úgy nevezi, hogy tehát van egy ilyen jelzője, amit folyamatosan használ, hogy flúgos. És ez a flúgos jelző, ez rám is érvényes. Abban az olvasatban, hogy ezek ilyen fanatikus emberek, tehát, hogy az Istenért, a hitükért, a Szűz Máriáért, bármit megcsinálnak, amit az emberek általában nem értenek. Tehát egy kicsit mi is flúgosak vagyunk, hiszen a világ szemében érthetetlen, amit mi itt a Mária Rádióban művelünk. Tehát ez pedig egyébként nagyon egyszerű, mert csak szeretni kell egymást és a Jóistennek az üzenetét továbbadni.
Kedves testvérek, Prontvai Verával beszélgettünk, akit 11 éve szolgál a Mária Rádióban, és akit a püspöki kar arra méltatott, hogy az idén a szalézi sajtóösztöndi jutalmát ő kapta.
Ez közös érdemünk.
Isten áldja a hallgatói családot, és köszönöm a szolgálatodat ebben a 11 évben, és hát én már nem.
Én köszönöm a türelmet.
De számítunk rád nyilván, ameddig csak